Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a mai istentiszteletünkön, melyet a 150. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjünk el. Elfoglalva 254. dicséretünket keressük meg, 254. énekünk első 4 verszakát énekeljük most. Mi segítségünk és istentiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Szeretett gyülekezet, Isten igéje most Sámuel első könyvéből hangzik hozzánk, az első fejezet első 20 verséből a következőképpen. Volt egy Rámátain Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efrátai volt, Jerohámnak a fia, aki Elihu fia, aki Tóhu fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Peniná volt. Peninának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Finás volt az úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Vetétársai sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje, Elkána. Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta. Seregek ura, ha részvétel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket ad szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az Úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki. Meddig tart még a részegséged? Józanodj ki mámorodból. Anna azonban így válaszolt. Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tarts szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt. Menj el békességgel. Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta. Nézz jó indulattal szolgáló lányodra. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az úr előtt, majd visszatértek otthonukba Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével Annával halt, az úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert azt mondta, az úrtól kértem őt. A mi úrunk Istenünk, tegye áldottá igét életünkben, és mi ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói is. Helyünket elfoglalva, imádkozzunk most a zsoltáros szavaival. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úr nevét! Dicsérjétek az Urat, akik szolgái vagytok, akik ott álltok az Úr házában, Istenünk házának udvaraiban. Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, zengjétek nevét, mert az gyönyörűséges. mert magának választotta Jákobot az Úr, tulajdonává tette Izraelt. Tudom én, hogy milyen nagy az Úr, nagyobb a mi Úrunk minden Istennél. Amit csak akar az Úr, megteszi az égen és a földön és a mélységes tengerekben. Felhőket hoz fel a föld széléről, villámokat szór, ha esik az eső, szelet bocsát ki kamráiból. A pogányok bálványai ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, lehelet sincs szájukban. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael háza, áldjad az Urat. Áron háza, áldjad az Urat. Lévi háza, áldjad az Urat. Akik csak félitek az Urat, áldjátok az Urat. Áldott az Úr a Sionon, aki Jeruzsálemben lakik. Dicsérjétek az Urat. Ámen. Most a 274. énekünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük, készüljünk Isten üzenetének meghallgatására. Isten igéje most Sámuel első könyve első fejezetének 18., 19., 20., 24. és 28. verseiből hangzik hozzánk a következőképpen. Ő pedig ezt mondta, nézz jó indulattal szolgáló lányodra. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek otthonukba Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével Annával hált, az Úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert azt mondta, az Úrtól kértem őt. Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitt egy 3 éves bikát, egy véka lisztet, meg egy tömlő bort, és bevitte az úrházába, Silóba. A gyermek még kicsiny volt. Én viszont felajánlom az Úrnak. Legyen egész életére felajánlva az Úrnak. És ott imádták az Urat. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket. Tegnap este a templom téri adventi gyertyagyújtó ünnepségen szó volt arról, hogy vajon mit is várunk így karácsonyra készülve egyáltalán. Mit várunk az ünneptől? Mit is? Tartok tőle, hogyha az utcán szembejövőknek tennénk fel ezt a kérdést, akkor nem keveseknek valami ilyesmi lenne a válasza, hogy végre egy kis nyugalmat, hogy egy kicsit fellélegezhessek. Legalább 2 napra kiszakadhassak a mindennapi robotolásból, vagy hogy legalább az ünnep idején, ideje alatt ki tudjam iktatni a gondolatvilágomból azt a kérdést, hogy az adósságunkat hogyan fogjuk rendezni. Meg egyáltalán azt, hogy mi lesz ezután, mi lesz jövőre. De lehet, hogy mi is, akik itt vagyunk az Isten házában, ehhez hasonló választ adnánk legszívesebben erre a kérdésre, hogy mit is várok. Végre egy kis nyugalmat. Talán mi nem mondjuk ki, lehet, hogy azért sem mondjuk ki, mert keresztény emberként, jól nevelt keresztény emberként tudjuk, hogy erre valami mást kellene válaszolni. De bárcsak tudnánk igazán őszinték lenni. Anna, akiről olvastunk most itt a Szentírásból, szintén valószínűleg nagyon vágyott nyugalomra. Nem születhetett neki gyermeke. Ma már erre lehet, hogy kapásból némelyek odavágnák könnyen azt. Na és? Olyan nagy tragédia ez? Hát különben is. Ilyen világban, meg ilyen körülmények közé, amilyenekben élünk, épesző ember már nem szül gyermeket. Annak korában azonban a gyermekekre még valóban úgy tekintettek, mint Isten áldására. És hogyha egy gyermek nem érkezett meg egy családba, hogyha egy édesanyának nem született gyermeke, annak bizony nagyon nehéz helyzete volt. Szégyennek tartották. Sőt, az emberek gondolatvilágában, hitvilágában az is benne volt, hogy minden bizonnyal Isten büntetése ez azon az asszonyon. Bizonyára elkövetett valamilyen nagy bűnt, és azért vonja meg Isten ezt az áldást tőle. Nem csoda hát, hogyha Anna emiatt nagyon sokat sírt, arról nem is beszélve, hogy a közvetlen környezetében élt egy olyan személy is, akinek kapóra jött ez a helyzet. Férje másik feleségének, Peninának, akinek viszont voltak gyermekei. Az is kiderül ebből a történetből is, hogy a többnejűség milyen áldatlan állapotot eredményez. Bárcsak igazat tudnánk adni Istennek abban is, amit ő elgondolt akkor felülünk, emberek felül, amikor megteremtett bennünket, és amikor ő úgy teremtett meg bennünket, hogy egy férfi és egy nő köthet és kössön egymással szövetséget, és így éljenek egymásra figyelve. Ott, amikor a társadalomban még bevett szokás volt a többnejűség, akkor bizony nagyon sokszor az történt, hogy a feleségek vetélytársakként éltek egymás mellett. Ebben a családban is ezt látjuk, hogy Penina, akinek voltak gyermekei, bizony minden alkalmat megragadott a másik asszony Anna bosszantására. Megvetette őt, és amikor csak tudta, megalázta őt. És az pedig, hogy a férj mindannak ellenére, hogy Annának nem lehetett gyermeke, mégis őt szerette jobban, valószínűleg csak olaj volt a tűzre, Penina számára. Mit kellett hallgatnia ennek a szegény Annának nap, mint nap? Csak egy nap is hányszor dörgölhette Penina Anna óra alá azt, hogy lám, neked nem született gyermeked. Hányszor nyaggathatta, hogy vajon mit követtél el? Milyen bűnt takargatsz? Mi történhetett? hogy az Isten nem ad neked gyermeket. És hányszor mondhatta neki nagy kéjjel, hogy a szomszédasszonyok is mi mindent beszélnek rólad. Egy reménysége lehetett volna Annának, az, hogy legalább amikor az Isten hajlétába elmennek, ott egy kis nyugalomra találhat. De hallottuk az igéből, hogy még ott sem volt ebben része, mert Penina ott sem kímélte meg őt a bántó megérzéseitől. Talán még nagyobb erővel kínoszta őt, a fejéhez vágta, hogy a te áldozataid biztos nem tetszenek Istennek. Rád úgy is haragszik az Isten. Hogy fájhatott mindez Annának? Így olvastuk, hogy sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az Úr házába. Így bosszantotta őt, ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Anna még az Isten hajlékában sem élhette át azt, amit mi valahogy így szoktunk megfogalmazni, úgy megnyugszom itt a templomban. De vajon az Isten tiszteletek célja a megnyugvás? Erről szól egy-egy ünnep. Persze tudom, kérdés az is, hogy mit éltünk, és ki mit élt megnyugvás alatt. Hogy milyen tapasztalatok vannak e szó mögött. Anna úgy tűnik, hogy többre vágyott. A zaklatásmentes óráknál, meg többre vágyott annál, hogy legalább egyszer-egyszer kikapcsolódhasson a mindennapok szürkeségéből, nehézségeiből, nyomorúságaiból. Anna, azt gondolom, hogy kimondhatjuk, magára az irgalmas és kegyelmes Úrra várt. Miből derül ez ki? Azt olvastuk, hogy egyszer lelke még elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta. Seregek, Ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket a szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Hát persze, hogy többre várt Anna, mint egy pici kis megnyugvás, mint az, hogy legyen már olyan időszak is az életében, amikor nem piszkálja folyton ez a másik asszony őt. Hát ő gyermeket szeretett volna. De hát ez az, ami nem lehetett, emberileg legalábbis nem lehetett. S ráadásul azt is elmondhatjuk, hogy igen, hát persze, a szíve mélyén ez a kívánság élhetett, hogy bárcsak nekem is lehetne, vagy lehetett volna gyermekem. Igen, ez így volt, de úgy tűnik, hogy ő még ennél is többre várt. Gondoljuk most végig ezt a különös imádságot, amelyet ő ott a silói szentélyben elmondott. Már a megszólítás is különös. Seregek, Ura! Abban a korban általában úgy szólították meg Istent, hogy mindenható, vagy örökkévaló Isten. Anna pedig igazából egy hitvallással kezdi, amikor azt mondja, hogy seregek, Ura. Ez a hitvallás azt jelentette, hogy aki így szólítja meg Istent is, aki ezt hiszi, akkor igazából azt hiszi Istenről, hogy ő mind a mennyei seregeknek, az angyaloknak, mind a földi seregeknek, hadseregeknek, sőt, a sátán démoni seregeinek is teljhatalmú és szuverén parancsnoka. És ezek azt teszik, amit Isten akar. Vagyis aki így szólította meg Istent, így kezdte az imádságát, mint ahogy itt Anna is, az komolyan vette azt, hogy Isten számára minden lehetséges. Anna, amikor így kezdi az imádságát, hogy seregek, Ura, akkor valószínűleg mint egy tudatosította is magában azt, hogy kihez fordulok én most oda? Kinek mondom el az én nagy-nagy fájdalmamat? Olyan jó lenne, hogyha mi is így tudnánk újra meg újra odafordulni Istenhez. Hogyha valóban annak látnánk őt, aki nem nekünk kell elképzelni, hogy ki is az Isten, és milyen is ő, hiszen ő kijelentette magát. Azt kellene nekünk komolyan venni, amit róla a Szentírás elmond. Azt, hogy valóban kinek is jelenti ki magát, és milyen tetteiről számol be nekünk Isten igéje. És mi is így vihetjük elé a mi panaszainkat, terheinket, aggodalmainkat, félelmeinket. Így vihetjük elé akár azt is, hogyha éppen nincsen munkánk, éppen az az aggodalom telepedett rá a szívünkre, hogy mi lesz velünk és mi lesz a családunkkal. Vagy talán az a keserves érzés szorongat, hogy de hát én már semmit sem érek. Rám sehol nincsen szükség. Hát nekem már sehol nincs helyem. De így vihetjük elé azt is, hogyha talán a betegség erőivel kell éppen küzdködnünk. Hogy akinek elmondjuk mindezt, az a seregek Ura. Anna az Úrba várt. Ezt mondtuk itt a felolvasott ige alapján. És valóban, abból is az derül ki, hogy az Úrra várt, ahogyan ő ott egyáltalán megállt az Úr előtt. Hogy mekkora alázattal tudott ő ott elcsendesedni Isten előtt. Gondoljunk csak vissza az imádságra. Van benne egy szó, amely többször is előfordul. Lehet, hogy közöttünk volt olyan, akit zavart is már, hogy miért mondja ez az Anna folyton azt, hogy szolgáló lányod. Egyszer már elmondta magáról, most miért kell újra meg újra oda tenni, hogy a te szolgáló lányod. Egy mondaton belül háromszor is így nevezi meg magát. Nem véletlen ez. Ebben benne van az, hogy nekem tőled, a seregek Urától nem jár semmi. Én nem úgy állok ide, mint akinek követelni valója van. Én semmit sem érdemlek tőled, de te a seregek Ura vagy. És ezen kívül, hogy a seregek Ura vagy, az én szerető mennyei atyám is egy szemében, és ha akarsz, bármit megadhatsz. Benne van ebben az alázatos hangban az is, hogy rászorulok a te segítségedre. aztán lehet, hogy arra is felfigyeltünk, hogy van ebben az imádságban még egy szó, pontosabban csak egy szócska, ami többször előfordul. Ez pedig a ha. Ha megtekinted a te szolgáló lányod nyomorúságát, ha adsz nekem gyermeket. Ez nem a hitnek a bizonytalansága, hanem az Isten szuverenitásának az elismerése. Te döntöd el, sőt, te már döntöttél ebben a kérdésben is, és én most csak tartom a kezemet. És hogyha érdemeim nélkül mégiscsak akarsz nekem ajándékot adni, akkor itt vagyok, és csodálkozó hálával elfogadom azt. Aztán van itt még valami, amire érdemes odafigyelni Annának ez imádságában. Gyermeket kér Istentől. Szíve vágya volt, de figyeljük csak meg, hogy hogyan kéri. Valójában nem magának kéri ezt a gyermeket. Azt mondja, fiú gyermeket kérek tőled, ha te azt jónak látod, én egész életére neked szentelem. Mi történik itt valójában? Az, hogy Anna kér valamit az Istentől, azért, hogy adni tudjon Istennek. A Jakab levelében van egy nagyon elgondolkoztató részlet, amikor Jakab azt írja a gyülekezetnek, hogy milyen sokat veszekednek, könyökölnek, taposnak, viszálykodnak. A negyedik rész első három versében olvashatjuk, miért van ez köztetek? Nem a tagjaitokban dúló, önző kívánságok miatt? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Aztán öltök, irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok, mégsem kapjátok meg. Azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Mit mond ezzel Jakab apostol? Valami olyasmit, hogy mi minden tesztek ti, hogy valamit megszerezzetek, amire nagyon vágyakoztok, és eszetekbe sem jut, hogy kérjétek Istentől, mert nem ismeritek őt. Valószínűleg ez van ott mögötte. És azt hiszitek, hogy ti majd magatoknak megszerzitek, és nem sikerül. Vagy vannak olyanok is, igen, akik kérik. De csak azért kérik, hogy nekik jobb legyen. Ők élvezhessék. Anna nem csak ezért kérte ezt a gyermeket. Biztos, hogy ő is nagyon-nagyon örült, amikor megszületett a kis Sámuel. Értsük jól, amikor azt mondom, hogy élvezte az újszülött gyermekét. Azt, hogy neki is van most már gyermeke, fia van, hogy az Isten meghallgatta őt. Nem tilos nekünk az Isten ajándékait élvezni. De azt olvastuk itt, csak a magatok élvezeteire. És hogyha csak a magatok élvezeteire kéritek, akkor nem jól kéritek. Kérjem úgy, hogy az Isten dicsőségét szolgálja. Hogy hadd figyeljenek fel rá az emberek, hogy mi is történt itt, hogy milyen nagy az Isten, és hogy milyen csodálatos tettei vannak ennek az Istennek. Valahogy úgy tudjunk kérni, hogy aztán látván a mi cselekedeteinket, dicsőítsék a körülöttünk lévők, a mi mennyei atyánkat. Anna nem magának kérte hát ezt a gyermeket, hanem mint egy Istennek kérte. Anna tehát valójában az Úrra várt, a kegyelmes, az irgalmas Úrra. Nem valamit várt, nem egy pici kis nyugalmat, hogy ne zaklassák, ne bosszantsák, ne háborgassák. Ennél sokkal többet, mást. Magát, az Urat várta. És mi történik azzal, aki az Urat várja? Erre is keressünk még választ itt az igéből. Olvastuk azt, hogy a szentének a papja, a főpapja, Éli, nem érti igazából, hogy mit is tesz Anna, amikor ott imádkozott. És föltesz egy elég tapintatlan kérdést Annának. De most a mi szempontunkból igazából nem ezen van a lényeg, hanem az Anna válaszán. Anna azt mondja neki, hogy nem ittam én részegítőjét, az nehogy azt gondolt, hogy berúgtam, és most én itt mocsogok magamban mindenféléket. Én most a szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Olyan csodálatos kifejezés ez az imádságra. Az Ószövetség többször is használja ezt, hogy a szívemet öntöm ki az Úr előtt. Anna így imádkozott. Mert rádöbbent arra, hogy nem igaz, hogy senki nem ért meg. Hát Isten megért. És ő pontosan tudja, hogy mi nyomaszt, mi hiányzik, mi fáj nekem. Az egyik zsoltárban van egy ilyen sor, tömlőjébe szedi a könnyeinket. Ő a befelé elsírt könnyeket is számon tartja. Ő ismeri az Annáknak a szívét, és neki ki lehet önteni a szívünket. És hogyha a szívünkben keserűség van, akkor a keserűséget öntjük ki. Ha harag van, akkor azt öntjük ki az Úr elé. Gondoljunk csak Dávid zsoltáraira. Dávidban is volt harag, sőt, mi több. Volt olyan is, amikor bosszúálló gondolatok születtek meg a fejében. Amikor valami olyasmit gondolt, és ki is mondta aztán Isten előtt, hogy Uram, én haragszom az ellenségemre. Most nem tudok mást érezni ebben a helyzetben. Bennem harag van. Hát annyit ártott nekem. De aztán azt mondja, hogy te szolgáltass igazságot, és állj bosszút rajta. Kikerül a harag a szívéből azzal, hogy így odaönti Isten elé. És az imádság pontosan erre való, erre is, hogy ami bennem van, ami nyomaszt, ami fáj, ami foglalkoztat, azt öntsem oda Isten elé. A hitetlenségemet, a kételkedésemet, a bizonytalankodásomat, akkor mondjam el neki, hogy a hitem mellett, Uram, azért bizony, ott van a hitetlenség is. Szégyellem, de így van. Szabadíts meg ezektől. És miközben az ember kiönti a szívét Istennek, elmondja neki őszintén azt, amit gondol, ami ott van belül, ami rossz volt, az közben kikerül a szívéből, és Isten megtölti valami mással. Mivel? Pál apostolnak a Filippiekhez írott levelében van egy csodálatos rész, amikor is azt írja az apostol, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Tárjátok fel a kéréseiteket Isten előtt. Öntsétek ki a szíveteket. De figyeljük csak meg itt Pál apostolnál is, hogy nem úgy folytatódik, hogy és az Isten teljesíteni fogja a kívánságaitokat, mert bizony néha butaságokat is kívánunk. Meg olyanokat is, amikről később mi magunk is belátjuk, hogy milyen jó, hogy az Isten nem hallgatta meg. De az Isten békessége, az be fogja tölteni a szívünket. Így olvastuk, hogy amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Megismerhetjük ezt az állapotot. Lehet, hogy az Isten nem hallgatja meg valamely kérésünket, nem teljesíti valamely kívánságunkat. Lehet, hogy még nem is értjük, hogy miért. És mégis békességgel a szívünkben tudunk tovább indulni. És tőle kapott erővel tudjuk végezni tovább a feladatunkat. Jó lenne hát, hogyha tudnánk kitartóak lenni az imádkozásban, hogyha nem csak úgy imádkozgatnánk, mert akik csak úgy imádkozgatnak, azok valószínűleg ezt a csodát, hogy az Isten békességével kelhetek fel, indulhatok tovább egy-egy imádság csendesség után, nem igazán ismerik. De amikor valaki őszintén kitárulkozik az Isten előtt, az időt rászánja erre, kiönti a szívét, azzal megtörténik az, amit Annával. Mit olvastunk róla? Olyan csodálatos. Ő pedig elment a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Annak az asszonynak, aki előtte rengeteget sírt, rengeteget bánkódott és keserkedt. Nem volt többé szomorú az arca. Aki valóban kiönti a szívét az Istennek, annak a szomorúsága ott marad Istennél. És ez megtörténik, ezt meg lehet tapasztalni, hogy ott marad a bánatom, a szomorúságom, vagy épp a haragom, a keserűségem Istennél. Mert ő ad helyette reménységet, békességet, örömöt. Aztán mi történik még azzal, aki az Úrra vár? Hát az is megtörténhet, ami Annával, hogy a kérését is meghallgatja, hogy megajándékozta őt valóban ezzel a gyermekkel, Sámuellel. Azt olvashatjuk itt a folytatásban, hogy Anna aztán meg is tartotta az ígéretét. Fölvitte ezt a kisgyermeket oda a silói szentébe, és ott hagyta. Az édesanyák azt gondolom, különösképpen is tudják, hogy milyen lehetett ez, vagy hogy milyen lehetne. Biztos, hogy nagyon nehéz volt. Nagyon hosszú idő telt el úgy, hogy nem volt gyermeke. Végre kap gyermeket, és most ott hagyja. Oda adja az Isten szolgálatára. Egészen rábízza az Istenre. És ebből a gyermekből lesz aztán Sámuel próféta. Az, akit az Isten csodálatosan használhatott az ő népe életében, annak javára. Aztán még arról is számot ad a Szentírás, hogy Isten úgy is rámosolygott Annára, hogy született neki még 3 fia és 2 lánya. Isten pótolta, mintegy, az oda szentelt, a szolgálatára szentelt gyermeket. Aki nem félti tőle azt, amit egyébként is tőle kapott, aki nem úgy éli át, hogy elveszi az enyémet, vagy neki adom a magamét, hanem azt mondja, tőle kaptam az övé. Lám, az még ilyet is megtapasztalhat, hogy Isten gazdagon megáldja így még. Mit várunk hát? Mit várunk most advent időszakában? Mit várunk az ünneptől, karácsonytól? Bár lenne valóság a mi életünkben is az, amit itt Annánál is láthattunk, de hál' Istennek azóta is sokak mások életében is, hogy nem mit várnak, vagy elsősorban nem mit várnak, hanem mindenek előtt az Urat magát. Azt, hogy az ő jelenlétébe kerülve, az ő jelenlétébe újra elcsendesedve, derűvel, reménységgel indulhassak tovább. Ámen. ...294. Énekünk első verszakát énekeljük most. Most maradjunk egy kicsit csendben, és ebben a csendben ki magában kiöntheti a szívét Isten elé. Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül. Lelkem a viharból, bűnből, minden bajból hozzád menekül. Bár a föld mind romba dőlt, s ha a pokol had a hány tört, Jézus maga áll őrt. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, ezért. Áldunk és magasztalunk legnagyobb ajándékodért, az Úr Jézus Krisztusért, hogy adtad nekünk szabadítónak, megváltónak. Áldunk és magasztalunk azért, hogy őt várhatjuk mi. Most itt adventben, karácsonyra készülve, de őt várhatjuk életünk minden napján. És aki őszinte vágyakozással teszi ezt, az nem szégyenül meg hitében, bizalmában. Áldunk és magasztalunk azért a lehetőséget, hogy kiönthetjük a szívünket előtted, hogy számíthatunk rád, aki seregek ura vagy, mindenható örökké való Isten. Áldunk és magasztalunk kegyelmedért, jó indulatodért, hogy bár mi valóban semmit nem érdemlünk meg tőled, leginkább, ahogyan az igédben tanítod, büntetést, ítéletet érdemelnénk, de te mégis meg akarsz könyörülni rajtunk, s megkönyörültél már az Úr Jézus Krisztusban, hiszen az ő kereszthalála áldozata pont ezt bizonyítja. Urunk, úgy imádkozunk azért, hogy hadd tudjunk mi is alázattal, bizalommal borulni eléd, és kérünk, hogy áld meg advent időszakát számunkra ilyen várakozással. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, a magányosakért, azokért, akik most nehéz terhek alatt roskadoznak különösképpen is, hogy ők is ki tudják önteni a szívüket előtted, és átélhessék azt, hogy a te jelenléted az megvidámít, éltet, erőt ad, gyógyulást hozhat kegyelmedből. Könyörgünk hozzád egész gyülekezetünkért, azért, hogy áld meg a szolgálatunkat, kérünk itt ebben a városban, hogy tudjuk mutatni a hozzád vezető utat. Áld meg egész egyházunkat, népünket, könyörülj meg mindnyájunkon, bárcsak olyan karácsonyunk lehetne, amikor tényleg veled találkozunk, veled találkozik mindenki, bárcsak téged várnánk, mint többen most itt a karácsonyra készülve. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg kegyelmesen imádságainkat. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőtt lesz, 10 órától baba-mama kör, csütörtökön 6:30 ifjúsági bibliaóra, ugyancsak 6:30 gyülekezeti bibliaóra, este 8:30 pedig bibliakör. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentisztelet lesz, ezzel egy időben gyermekistentiszteleteket is tartunk lent a gyülekezeti helyiségekben, illetve a pici gyermekekkel a szülők pedig a babaszobában televízión keresztül követhetik az istentiszteletet. Szombat este 5 órai kezdettel a templom téren most is lesz adventi gyertyagyújtó ünnepség. A tegnapi ünnepségünkön 4 gyermekünk mondott verset, és szolgált így. Isten áldja meg ezeket a gyermekeket is, hogy ők is megtapasztalhassák az ő gazdagító, megvitámító jelenlétét. December 10-én délután 3 órára a gyermekes családokat várjuk ide a gyülekezeti házunkba egy adventi délutánra, tehát ez most szombaton délután 3 órától lesz. Vasárnap istentisztelet után karácsonyi vásár is lesz, ahogy hirdettem már egy héttel ezelőtt. Kérjük, hogyha lehet, amiket készítünk a vásárra, azokat még az előtte levő napokban hozzuk be a lelkészi hivatalba, hogy előre el lehessen rendezni minden szépen. Ugyancsak vasárnap, tehát december 11-én vasárnap, este 6 órai kezdettel adventi hangverseny lesz itt a templomunkban. A budapesti hegedű hárfa dúó fog itt közreműködni, Földesi Lajos, aki hegedűn játszik, és Kocsis Andrea, aki pedig a hárfát szólaltatja meg. Ez tehát vasárnap este 6 órai kezdettel lesz itt a templomunkban. Hirdetem már most azt is, hogy december 14-én, ez egy szerdai nap, 10 órai kezdettel kerül sor az idősek karácsonyi ünnepségére. Erre az ünnepségre elsősorban azokat a testvéreket hívjuk, illetve szoktuk elhozni, akik betegségük, időskoruk miatt már nem nagyon tudnak egyébként eljönni a gyülekezeti alkalmakra. Úrvacsorás istentisztelet lesz számukra szeretett vendégséggel összekötve. Ez tehát december 14-én szerdán 10 órai kezdettel lesz. Hirdetem azt is, hogy a templomunk és a gyülekezeti helyiségeink takarításához szükség van, lenne egy szolgáló személyre még, aki tudná vállalni ezt a szolgálatot. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 6 hetente kerülne sor rá, és párokban végzik ezt a munkát, tehát ketten, így elosztva egymás között. Hogyha valaki kész beállni ebbe a szolgálatba, akkor kérem, hogy jelezze azt. A presbiter és gondnokválasztás eredményét bár ezelőtt 2 héttel már elmondtam, de most hadd ismételjem újra, azért, mert az a bizonyos 15 nap, amelyet emlegettem, amely idő alatt óvás érkezhetett volna, az eltelt, és nem érkezett ilyen, tehát így most már a presbiter és gondnokválasztás eredménye. Presbiteri tisztségre 66 érvényes és 7 érvénytelen szavazatot adtak le, gondnoki tisztségre 71 érvényes és 2 érvénytelen szavazat volt, és ezek alapján 2012. január 1-től a Budaörsi Református Egyházközség presbiterei Dóci Ferenc, György Attila, Halasi József, Nemes Tibor, Rind Ferenc, Szilágyi András, Tóth György István, Varga András, Pót presbiterei Csille János és Nyírő Gábor, gondnoka pedig Varga András testvérünk. Most pedig még egy fontos ügyre szeretném a testvérek figyelmét külön is felhívni, és ez pedig az adakozás, amelyet így szoktunk általában hirdetni, hogy az adakozást hirdetjük, holott olyan jó lenne, hogyha ennek is a lényegét megértenénk, és el tudnánk fogadni azt, amit Isten az ő igéjében ezzel kapcsolatban elénk tár, hogy ez igazából az iránta való, neki való hála áldozatunk része. Így szeretném most a gyülekezetünk anyagi helyzetét, ha nem is a teljes egészében most még, a kedves testvérek elé tárni, azzal, hogy nagyon szépen kérjük mindazokat, akik még az egyházfenntartó járulékot ebben az esztendőben nem fizették be, hogy tegyék meg lehetőleg, hiszen nem soká így vége lesz december 31-e, nem soká itt lesz. Az egyházfenntartói járuléknak az összegét ezelőtt még 2 esztendővel a presbitérium úgy határozta meg, pontosabban csak javasolta az alsó határt, hogy a nyugdíjas testvéreknek, illetve a diákoknak egy esztendőre 8000, a dolgozóknak pedig 16000. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy javaslat, egy alsó határ, természetesen aki teheti, nyugodtan áldozhat, adhat Isten dicsőségére, hiszen, és ebben is, ezzel kapcsolatban is tanít a mostani ige is bennünket, hogy amink van, azt is valójában Istentől kaptuk. Tehát csak visszaadjuk, odaadjuk, hálánk jeléül, hálából azt, amit mi valójában tőle kaptunk. És akkor így szeretnék néhány adatot mondani, amelyek sajnos nem igazán szívterítőek, de azt gondolom, hogy figyelmeztetőek, és szeretnénk a testvérek megértését, jó indulatát kérni ezzel kapcsolatban. A két utolsó havi bevétel, illetve kiadás összegét mondanám. Októberben a bevétel összege 624.890 forint volt, a kiadás 747.976 forint. Novemberben pedig a bevétel összege 591.525 forint, a kiadásé pedig 475.395 forint. Ebben az esztendőben még nekünk van a megszokott kiadásainkon kívül még egy tartozásunk az egyházmegye felé is, hiszen az egymás terhét hordozzátok, isteni útmutatást, azt a gyülekezetek egymás között is gyakorolják, és igazából ez jó is, és kell is, hogy gyakoroljuk. És így módon van az egyházmegyénken belül, hogy a persejpénz, illetve az egyházfenntartói járulék 10%-át azt az egyházmegyéhez be kell fizetni. Nos, ebből is van még több mint 200.000 forint tartozásunk. Azon kívül még azért decemberig fizetni kell a béreket, illetve a bérekhez tartozó járulékokat, a közüzemi költségeket. Tudjuk minnyáján, hiszen otthon is kiki fűt, hogy ilyenkor télen a gázszámla bizony nagyon megnyomja. És ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon szükség van arra, hogy komolyan vegyük valóban ezt a bizonyos hála áldozat gondolatot, hogy tényleg tudjunk Isten ügyére szánni még. Kérjük hát, hogy aki teheti, az így járuljon hozzá a gyülekezet terhének a viseléséhez, ahhoz, hogy egyáltalán a missziót, ami viszont az Úr Jézus Krisztustól kapott parancsunk, meg a diakóniát, a szeretett szolgálatot egyáltalán folytatni tudjuk itt a gyülekezetben. Figyeljünk hát ebben is, ami Urunk Istenünkre, és kiki otthon magában, csendességben is, vigye oda ezt is Isten elé. És hiszem, hogyha őszinte a szeretetünk az Úr iránt, akkor meg fogjuk látni ebben is, és érteni az ő útmutatását, és aszerint tudunk cselekedni. Most pedig a 475. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind a három verszakával. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.